Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: csaták, országgyűlések, történelmi események helyszíne, fényes fejedelmi birtok és kommunista börtön. Fogaras várának története egyet jelent Erdély történetével. A 17. században fejedelmek és fejedelemasszonyok kedvelt birtoka. A későbbi századokban ugyan fokozatosan elveszítette stratégiai jelentőségét, de az erdélyi magyarság számára kultúrájának és történelmének továbbra is egyik kiemelkedő helyszíne. Témánk: Fogaras vára, fejedelmi lakhelytől a múzeumig.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, én is köszöntök minden kedves hallgatót. A múlt héten Fogaras várának a történetét mindössze a 17. századig sikerült végigkövetni. Ma folytatjuk tovább, méghozzá a nagy építkezések korszakával, amelyek Bethlen Gábor és Rákóczi György idején zajlottak. Majd pedig ezután megvizsgáljuk, hogy a fejedelemség után, tehát az erdélyi fejedelemség után mi történt a vár épületével.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták meghallgatni a legutóbbi műsorunkat, a Várak Erdélyben első perceiben tartsunk egy rövid emlékeztetőt, várjuk a gondolatait.
Nagyon eltérnek a vélemények a vár kezdeteivel kapcsolatban. Nem tudjuk pontosan, hogy mikorra kellene tenni a vár építését, vagy legalábbis a vár elődjének az építését. Egyesek azt hangoztatták, hogy a 13. századtól lehet igazából nyomon követni a várnak a történetét, és úgy tartják, hogy a csák nemzetség újlaki ágából származó első bás komesz unokaöccse, egy Hós nevezetű mester kezdte építeni ezt a várat valahol az 1220-as, 1230-as években. Aztán 1967-es ásatásoknak köszönhetően sikerült megállapítani, hogy úgy tűnik, hogy létezett a 12. században már egy földből készült erőd, amely elképzelhető, hogy valamikor a 13. századnak a közepén, első felében tűzvész áldozata lett, lehet, hogy éppen a tatárjáráshoz lehet kapcsolni ennek a pusztulását. Nagyon sok esetben aztán később Kán László vajdát szokták emlegetni a várral kapcsolatosan. 1310 körül ennek a leégett vagy eltűnt földerődnek a helyén egy fából erősséget építtetett. A 14. században, sőt később a 15. században is többször találjuk a havasalföldi uralkodókat, mint tulajdonosokat. A tatárjárást követően Fogaras vidékének a betelepítése során szerzett érdemeikért kapták a magyar királytól a fogarasi várat hűbér birtokként. Aztán a helyzet 1460-as évekkel kezdődően változik, amikor Mátyás király újra fejedelmi kézbe vette Fogarast, pontosabban 1464-ben, és Wingárdi Geréb Jánosnak adta. Több mint valószínű azért Geréb Jánosnak, mert Geréb János egy közeli rokon volt, tehát pontosabban édesanyjának, tehát Szilágyi Erzsébetnek, Zsófia nevű testvérének a férjéről van szó. Aztán az 1460-as, 70-es években többször változik a tulajdonjog, tehát a havasalföldi fejedelmek jelennek meg, visszakerül királyi kézbe, sőt egy adott pillanatban a 100 egyetem is megjelenik birtokosként, majd pedig 1503-ban Korvin János, Mátyás király törvénytelen fia lesz a fogarasi birtok tulajdonosa. Ő nagyon rövid ideig marad, mint fogarasföldi birtokos, hiszen 1505-ben már Bornemisza János találjuk itt, és nem is feltétlenül Bornemisza János birtoklás az érdekes, hanem a várnagynak a neve, akit ekkor Fogarasra helyez, ő nem más, mint Tomori Pál. Tomori Pál 1526-os, ugye a mohácsi csatában való halála után a vár többször vált birtokost, ugye itt az erdélyi fejedelem és a Habsburg uralkodók közötti rivalizálásban sokszor kerül az események központjába, és a központi figura itt mindenképpen Majláth István. Majláth István ő maga is, hol Ferdinánd pártjánál, hol Szapolyai pártjánál, habár a történészek azt szokták mondani, hogy főleg Ferdinánd pártján árt, még akkor is, hogyha egy adott pillanatban Erdélyben tevékenykedik és Szapolyai pártinak adja ki magát. Tehát ő a birtokosa ennek a várnak, ennek a birtoknak, egészen 1541-ig. 1541-ben letartóztatják és Konstantinápolyba viszik, itt is hal meg 1550-ben. Az ő nevéhez szokták kapcsolni a vár első komoly építését, 1535 és 1540 között egy kőből és téglából épült vár jelenik meg Fogarason, ezt magas fallal, vizesárokkal övezték, egy kétemeletes épületről van szó, és a külső várat ellátta egy kapubástyával, ugye mai napig is a kapubástyát Majláth bástyának nevezik. A fogságba kerülése és halála után a család továbbra is birtokolja Fogarast, a fiától, Majláth Gábortól kerül az akkori fejedelem János Zsigmondnak a tulajdonába, aki rövid időn belül Bekes Gáspárnak adja el. Itt eltérnek a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy Bekes Gáspár mit is építkezett Fogarason, hogyha egyáltalán építkezett, nagyon nehezen lehet megállapítani, hogy alapvetően mi is történt, tehát mit építkezett Fogarason. A lényeg az, hogy Bekes után Bátoriak tulajdonába kerül, Bátor István, majd később Bátori Boldizsár. Bátori Boldizsárnak a címerét és az iniciáléit meg lehet találni a várban, és azt szokták tartani a művészet történészek, hogy Bátori István és Bátori Boldizsárral kezdődik a vár reneszánsz átépítése. 1595-ben Bátori Zsigmond fejedelem feleségének, Mária Krisztiárna főhercegnőnek adományoz, egy Habsburg származású főhercegnőről van szó, és mondhatjuk azt, hogy ettől a pillanattól kezdve nem folytonosan, de főleg a fejedelem asszonyoknak a birtokáról vagy birtokaként beszélhetünk Fogarasról. 1595-ben Mihály havasalföldi vajda jelenik meg, aki ugyancsak egy hölgynek adományozza, tehát a feleségének, Stanka asszonynak, de hát ők nagyon rövid ideig vannak jelen Fogaras történetébe, ugyanis 1600 végén Mihály elhagyja Erdélyt, tehát Moldvába távozik, és a rendek 1601 elején Csáki Istvánnak adományozzák a birtokot, aki azonban másfél évig lesz a tulajdonosa ennek a birtoknak. És azért Csáki Istvánról és a birtoklásáról azért mondjunk el néhány dolgot, ha bár ez már nem tartozik az összefoglalóhoz és az emlékeztetőhöz, de még mielőtt szerkesztő úr feltenné a következő kérdését, azért itt hagyd mondjak pár szót Csáki Istvánnak a birtoklásáról, és ugye arról is, hogy miért ilyen rövid ideig tartózkodik Csáki István Fogarason. Ugye ő 1602-ben kivonul Fogarasvárából és Magyarországra távozik, ott Sárosvárát és Szádvárát kapja, ez Torna megyében van, tehát két jelentős uradalomról van szó, amelyet a királytól megszerez. A történészek véleményei eltérnek azzal kapcsolatosan, hogy miért csak ilyen rövid ideig tartózkodott itt Csáki István. Például Deák Farkas a 19. században azt állította, hogy Csáki attól tartott, akárki lesz is a fejedelem, nem fogja egykönnyen a családot Fogaras birtokában megerősíteni. Volt olyan vélemény is történészek között, amely azt mondta, hogy Csákit a józan belátás bírta rá, hogy az uradalmat, a várat és az uradalmat visszaadja, és inkább a felső magyarországi közegbe szerezzen magának birtokot. Csáki úgy gondolta, hogy itt azért olyan fontos birtokot birtokról van szó, amely többször fejedelmek, uralkodók birtokát képezték, tehát több mint valószínű, hogy az új fejedelem nem fogja megengedni azt, hogy egy magyarországi főúr tulajdonába maradjon fogaras. Aztán Szilágyi Sándor például azt állította, hogy a birtokhoz hozzásegítette Csákinak a jó viszonya Giorgio Basta generálissal. 1600-ban ugyanis tett ígéretet a császári biztosoknak, hogy Erdély tőfelsége kezébe fogja szolgáltatni. Azért, hogy a felvidéki uradalmakat és várakat megszerezze, Nagyalmás és Egres uradalmát zálogba adta, de más birtokaiból is jelentős pénzekhez jutott. Ezekből az összegekből fizette ő felsége seregeinek zsoldját, illetve egyéb szükségleteiket. Hogy tovább növelje a király adósságait, saját birtokainak terméséből látta el élelemmel, illetve fizette Basta seregét. Sok esetben ez sem volt elég, ezért nagyobb kölcsönöket kellett magára vennie, amit majd utódai fizettek vissza évek alatt. Célját 1603-ban azonban elérte, megkapta Sárosvárat, ahogy mondtam, és Szádvárát Magyarországon, illetve ezeknek a ezekkel járó uradalmakat. Erről különben többet lehet olvasni Pap Klára Csák István és a Bocskai Felkelés című tanulmányában, ahonnan az utóbbi mondatok származtak. Tehát 1603-ban igazából fogaras visszakerül a fejedelmi kincstárnak a tulajdonába, és hát a Bocskai féle felkelés idején Bocskainak az egyik vezére, Gyulafi László 1605-ben fogaras meghódítására indult, és a várban tartózkodó császári őrség fellázadt, és hát a parancsnokokat egy Glac János nevezetűt meggyilkolták, és 1605. július 7-én megnyitották a várnak a kapuit Bocskai előtt. Később a bátoriak visszakapták a birtokot, hiszen ne felejtsük el, hogy mégiscsak itt Bátori Istvánról, Bátori Boldizsáról, illetve ugye Bátori Zsigmond feleségül, Mária Krisztiánáról is beszéltünk, és csak Bátori Gábor 1613-as halála után kerül vissza fejedelmi tulajdonba, tehát állami tulajdonba, hogy így fogalmazzunk.
Mit kell tudni fogarasról, mint fejedelmi birtokról? Folytassuk ezzel a kérdéssel a beszélgetésünket.
A fogarasi vár két nagy építője ugye ebben a 17. században, a két fejedelem, Bethlen Gábor és első Rákóczi György. Bethlen Gábor 1623 elején megkezdi a várnak a nagymértékű átalakítását. Ezek az építkezések különben 3 évet fognak zajlani. 1623. január 15-én az udvar bírájának kiad egy részletes utasítást, és a következőket rendeli el. A téglavetést in aprili mindjárt elkezdje, és annak soha vasárnapon kívül szüneti ne legyen. Continue 6-6 ember hánya, kiktől ad minus 3000 téglát kívánjon be számban minden nap. A téglának száradására hosszú pajtákat csináltasson, ahol nyaratszaka száradhasson valóban meg. Ez jövő nyáron, Szent Mihály napjáig ad minus 600000 tégla készüljön el. Tehát ez egy 25 pontos utasítás, ez volt az első pontja. Tehát a lényeg az, hogy 1623. januárjában elkezdik a várnak az átalakítását. Ahogy említettem, 3 évig zajlanak az átépítések, 1626-ban ugyanis a fejedelem jegyzállókként adományozza 100000 forint értékben a második feleségének, Brandenburgi Katalinnak a fogarasi birtokot. Brandenburgi Katalin miután a férje 1629-ben elhunyt, a birtok legnagyobb részét azonban megtartja, és majd csak 1633-ban adja el az új fejedelemnek, első Rákóczi Györgynek 73000 forintért. Első Rákóczi György nem tartja meg a birtokot, hanem 1 évre rá már feleségének, Loránfi Zsuzsannának adományozza. Loránfi Zsuzsanna lesz a birtok tulajdonosa nagyon-nagyon sok éven keresztül, pontosabban 1660 áprilisában bekövetkezett haláláig. Ezután aztán visszaszáll a kincstára. Ebben az időszakban több eseményre kerül sor fogaras történetében, ugyanis 1648-ban, miután Loránfi Zsuzsanna megözvegyült, nem igazán tartózkodik fogarason. Tehát 1648-ban Sárospatakra vonul vissza, tehát néhányszor tartózkodik fogarason, habár az ő birtoka marad, az ő tulajdona marad halála napjáig, mégis az új fejedelem, tehát második Rákóczi György és udvartartásra fogja használni. Mikor megözvegyült, tehát 1648-ban a fejedelem asszony Kemény Jánost, a későbbi fejedelmet nevezi ki főkapitánynak. Ismerjük a fogarasi udvarbírók közül néhánynak a nevét, például a kokáért Lészai Gáspár, aki már Bethlen Gábor idején udvarbíró volt, majd 1630-ban az ő utóda volt Veresmarty Felvinci Márton, 1632-ben Szegedi Gergely, illetve a kapitányok közül mindenképpen meg kell említeni, hát itt említettük az ifjú Kemény Jánost, de hát az ő édesapja, Kemény Boldizsár is egy ideig Fogarasvárának a kapitányaként szolgált. Említettük az elején, hogy a nagy építkezések erre a korszakra tevődnek, tehát Bethlen Gábor és első Rákóczi György fejedelemsége idejére. Azt szokták mondani a szakemberek, hogy ekkor alakult ki az erősség végleges, ma is látható képe. A hatalmas folyosóval rendelkező palotaszárnyat is magába foglaló négy saroktornyos várkastéllyal, melyet egy külső várfal vett körül négy szélen egy-egy sarokbástyával. Fennmaradtak, nevezük úgy a művészek, az építészeknek a nevei is. Tudjuk azt, hogy a híres építész, várépítő mester Giacomo Resti is dolgozik a fogarasi váron, sőt, még megemlíthetjük Diószegi Istvánt is, vagy legalábbis a Diószegi István kőfaragó műhelyét, amelyből egyes ablakkeretek származnak. A Rákóczyak birtoklása idején a várat már elkezdik, mint gyakrabban börtönként használni. Ugye itt aztán majd Apafi idején hallunk mind többször arról, hogy fogaras börtönként szolgál, még akkor is, hogyha a fejedelmi családnak a fő lakhelye. De visszatérve Rákóczyak idejére, talán a leghíresebb börtön lakója fogaras várának az Zólyomi Dávid volt, akit 1633-ban zártak fogaras várába. Most erről a Zólyomi Dávidról azt kell tudni, hogy miután meghalt Bethlen Gábor, akkor brandenburgi Katalinnal szemben foglalt állást, és hát első Rákóczi György egyik nagy támogatója és az egyik nagy segítője. Ő az egyik, akinek köszönhette Rákóczi, hogy megszerezte 1630-ban az erdélyi fejedelemség trónját. Hadvezérként tevékenykedik 1631-ben, visszaverte Eszterházi Miklós nádornak a hadait, amelyek a fejedelemség ellen indultak. 1632-ben levert egy parasztlázadást, amelyet császár Péter vezetett. De ugyanakkor az 1630-as évekre Rákóczival a viszonya annyira megromlott, hogy 1632-ben már a menekülését fontolgatta, és ennek érdekében kapcsolatot teremtett a budai pasával. Hát ez lelepleződött, 1633 áprilisában pedig elfogadták, hűtlenség és hatalmaskodás címén az országgyűlés fő és jószágvesztésre ítélte. A fő vesztést azt mégis nem hajtották végre, a jószágvesztés az megtörtént, illetve életfogytiglan Kővár várába záratták. Vidámabb eseményeknek is helyszíne volt Fogaras, ifjabb Rákóczi György itt élte mézes heteit, a későbbi fejedelem 1643 tavaszán az ifjú nejével, Báthori Zsófiával töltött itt el egy időt, tehát Fogarason, és Báthori Zsófia különben itt ért át a katolikus vallásról a református hitre, és azt is mondják a források, hogy a lakodalom után a fejedelmi család majdnem három hónapig tartózkodott Fogarason. Jó, ahogy említettük, 1648-as tehát első Rákóczi György első 1648-as halál után ugye Lóránffy Zsuzsannának a birtoka marad, még akkor is, hogyha második Rákóczi György a fejedelem, és marad is Lóránffy Zsuzsannának a birtoka 1660-ban megkövetkezett haláláig. Na most itt a második Rákóczi György uralkodásának a vége, egy elég problémás periódus, ugye a vár is többször cserél tulajdonost, egészen addig, ameddig első Apafi Mihály nem lesz Erdély fejedelme. A vár 1658-ban sikeresen állja a török ostromot, decemberben azonban csupán 14 napra átpártol második Rákóczi György oldaláról a törökkel szövetkezett Barcsai Ákoshoz, majd később újra második Rákóczi tulajdonába kerül, ezután 1660 júliusában újra Barcsai mellé áll, aztán három havi ostrom után 1661 márciusában megadja magát Kemény János hadainak. Ugyanarról a Kemény Jánosról beszélünk, aki egy időben ennek a várnak a várnagya volt. És hát aztán végül 1662 elején Kemény János halála után Apafi Mihály kezére jut. Apafi majdnem rögtön, tehát egy évre rá 1663-ban feleségének, Bornemisza Annának adományozta a várat 80 ezer forint értékben. Ettől a pillanattól kezdve igazából haláláig Bornemisza Anna a tulajdonosa a fogarasi várnak, tehát pontosabban 1688-ig. Függetlenül attól, hogy ez a fejedelmi család számára a legfontosabb tartózkodási hely, ugye első Apafi Mihály számára ez a központi birtok, ez a fejedelmi palota, mégis hogyha nagyon-nagyon szigorúan vesszük, akkor itt egy hölgynek a birtokáról van szó, tehát Bornemisza Anna tulajdonában van a vár, ahogy mondtam, 1688-ban bekövetkezett haláláig, és ezután ő végrendeletileg fiára hagyja, tehát a későbbi második Apafi Mihályra, aki aztán később lemond a birtokról, tehát az 1690-es években Fogaras állami tulajdonba kerül. Apafi uralkodása alatt, ahogy említettük, egy fontos központ Fogaras, legfontosabb politikai eseményeknek a helyszíne. Ha én jól számoltam össze, akkor 16 alkalommal tartottak országgyűlést Fogaras várában. 1666-ban volt az első, és 1690-ben az utolsó, az az országgyűlés, amelynek az ideje alatt különben első Apafi Mihály elhunyt. Ugye 1680-as évekkel kezdődően a helyzet megváltozik a régióban, ennek a legfontosabb eseménye talán 1688. május 9-én zajlik le, amikor az akkori császári főparancsnoknak, Karaffának a nyomására az erdélyi rendek elfogadják a fogarasi nyilatkozatot, amely Erdélynek a Portától való elszakadását és első Lipót császár uralma alá helyezését jelentette ki. Pontosabban kijelentették, hogy Erdély visszatér Magyarországhoz, felmondják a török védnökséget, első Lipót császár és Magyarország örökös királyának és utódjának, első József királynak oltalma alá helyezik magukat a pozsonyi országgyűlés végzéseinek értelmében. Az országváraiba császári katonaságot bocsátanak, és évi 700 ezer forint készpénz adót fizetnek. Ezzel szemben még a balázsfalvi egyezményben lefektetett elvek szerint kívánták volna a fejedelemség állami önállóságát biztosítani, de a császári leírat nem ígért többet, mint hogy biztosítja a vallásgyakorlat szabadságát és megfékezi a katonaságot. 1688. augusztusában tett elhunyt Bornemissza Anna fejedelemasszony, és ahogy említettem, első apafi Mihály követte őt 2 év múlva, 1690. április 15-én, miközben egy országgyűlés zajlott Fogarason. 1692-ből létezik egy leírásunk Fogaras váráról, amely, ha bár ugye már az apafiak után készült el, de azért mégiscsak az apafi korabeli állapotokat rögzítik, úgyhogy ezt rövidített formában felolvasom önöknek. Ez az 1692-es inventárium kezdődik a külső várbeli alsórend földszinti házak elősorolásával, és pedig a drabantok háza leírásával. Ezt követik a kommunióhoz való aranyos ezüst egyének elősorolása, köztük egy graduál öreg Rákóczi Györgytől, azután a lakatos ház, vár kiskapuja és kisebb híd, újporház, három gabonás ház, lejtmányháza, tehát a hat nagy háza, száraz malomház, sütőház, öreg konyha leírása. Azután a külső várbeli felső rendházak következnek, például a lakatos ház felett való gabonásház, Simon bástyája, főkapitány uram gabonásháza, Zeitbert háza, Zeitbert harsány uram gondviselése is lakatja alatt, felső Zeitház, Szabó János bástyája, Doboló bástya, sütőházak felett való házak, Porkoláb háza, melyet most vicekapitány uram használ. A belső várban volt Kálmány háza, főkapitány konyhája, számtartóház, ugye ebben néhai asszonyunk Bornemissza Anna őnagysága szőtte vásznak nagy mennyiséggel, hangzik a megjegyzés, udvarbírók háza, sáfárház, komornikok háza, szegeletbolt, belsővár piacán pince előtt való gabonásház, pince, ecetesház. Aztán következnek a középső rendházak. Főkapitányháza, lisztesház, templom, tömlőc felett való sütőház. Felső rendházak, öreg ebédlőpalota, a falon flandriai kárpitokkal, audienciásház, a székeken kifaragva üdvözült urunk s asszonyunk címerek titulusokkal együtt, urunk a fejedelem háza, a falon két flandriai kárpitok, asszonyunk a fejedelem asszony háza, leányok háza, pitvar, szegedett ház, amelynek a mennyezetén Betlen Gábor címerével, öreg ház. Innen a tarkamási alatt való első házra 6 lépcsőből álló garádics vezet fel. Ebből jobbra nyílik Pernyeszi hopmester uram, ő kegyelme szállása, balra a pohárnokok háza, s még vagy 5 más szoba a tömlőc felettiek. A kapu felett van a szalonnás ház. A bástyák így következnek. A toronyhoz legközelebbi a Tomori bástya, azután jó körös körül a tömlőc, tarka és tárház bástya. A tornyon óra volt, a várpiacán eleven források út és vízemésztő gödör. A váron kívül található a veteményes kert, amelyben lugasok és szőlők voltak, majorház, aztán disznópajta. Kovácsműhely, szekérszín, madarászház, istálók, csűröskert, vadkert, régi vadkert, majorságház, mangalló mesterekháza, két mangallószín, téglacsűr, téglaszínek, marhapásztorok és pecérekháza, téglakemencék, puskaportörőmalom, középső és alsó tó, fejedelem kovácsai műhelyi, kovácsokháza, serfőzőház, aztán nagy vadkert, lóistáló, két malomház. Még azért annyit erről a periódusról el kell nekünk mondani, még mielőtt a következő periódusról beszélünk, hogy itt az országgyűlés és a fényes ünnepélyek mellett ugye azért Fogaras börtönként is szolgált, és volt néhány híres lakója Fogarasvár börtönének, talán az egyik leghíresebb ugye Béldi Pál volt, akiket, hát Béldi Pált és társait 1676 áprilisában fogadták el, a Béldi nevezetű összeesküvésről beszélünk. Aztán Fogaras börtönébe kerül Betlen Miklós, a későbbi erdélyi kancellár és emlékíró, de ugyanakkor a Béldi féle összeesküvés után itt raboskodik Haller János 1678 és 1682 között. Itt kezdi írni a későbbi híressé vált művét, a hármas históriát.
A várak Erdélyben második részében mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy mi történt Fogarason a Habsburgok idején.
A vár már 1689-ben német helyőrséget kap, tehát még létezik a független Erdély fejedelemség, még apafi itt tartózkodik Fogarason, viszont az 1688-as fogarasi nyilatkozat értelmében az erdélyi várak császári őrséget kapnak, tehát így 1689-ben ez a császári őrség bevonul Fogaras várába, és rövid időn belül egy fontos politikai eseményre kerül sor Fogarason. 1692-ben egy országgyűlést tartanak, amelynek az a lényege, hogy itt ezen az országgyűlésen hirdetik ki a diploma Leopoldinumot. És azt szokták a történészek kiemelni, hogy Erdély rendi testületi tanácskozásán először vett részt a Habsburg kormányzat megbízottja, és hát alapvetően ezután alakul ki a Habsburg-Erdély új kormányzata. Második apafi Mihály nagykorúságáig gubernátorrá, kormányzóvá választották Bánfi Györgyöt, kancellár lesz az előbb már említett, és a fogarasi börtönt elég jól ismerő Bethlen Miklós, ugye az ország fő generálisa Bethlen Gergely lesz, míg a főkincstárnok pozíciót Haller János kapja meg, ő is ugyanúgy a fogarasi börtönnek az egyik volt lakója. Ettől a pillanattól kezdve igazából egy picit nyugalmasabb periódus következik a várnak a történetében, elveszíti központi stratégiai jelentőségét, a központi intézmények máshova költöznek, tehát elsősorban Nagyszeben, majd pedig ugye a század második felében Kolozsvár. Alapvetően Fogaras, mint katonai létesítmény marad a következő évtizedekben. 1704-ben és 1705-ben a Kuruc-Labanc háborúk idején néha ki van téve Kuruc támadásoknak, igazából elfoglalni a várat nem tudják. Ami fontos viszont, az mint a birtok központja, tehát Fogaras birtok központja, ugye itt Félúton, Brassó és Szeben között azért ez egy fontos, tehát stratégiailag egy fontos helyszín mindenféle szempontból. Többen szeretnék megszerezni ezt a birtokot. Tudjuk azt, hogy 1720-as években olyan rég létrejött görögkatolikus egyház kapja meg. Tehát a fogarasi birtokot, nem a várat, hanem magát a fogarasi birtokot, és hát 1721-től egészen 1738-ig végül is Fogaras a görögkatolikus püspökségnek a központja. Aztán ugye egy csere történik, tehát átkerül, tehát megkapják Balázsfalvát, mint birtokot, és ettől a pillanattól kezdve Balázsfalva az erdélyi görög katolicizmusnak a központja. Ami a birtokot illeti, később megint tulajdonost vált, 1760-as években ugyanis 80 ezer forintért az állam elzálogosítja 99 évre a 100 egyetemnek, ugye a 100 egyetem végre megszerzi a fogarasi birtokot, amit már Mátyás király ideje óta próbál megszerezni több-kevesebb sikerrel. A várról és egyáltalán Fogaras és a fogarasi birtokról következő, amikor hallunk, az már az 1848-49-es forradalom. 1849 márciusában Bem József csapatai ostromolják, egy rövid ideig birtokolják is Fogarast, aztán 1849. július 13-án sor kerül a fogarasi ütközetre. És hát ezt Bánlaki József a Magyar Nemzet Hadtörténelme című munkájába következőképpen írja le röviden. A Brassó és környékén beállott időleges fegyvernyugalom még korán sem volt általánosnak tekinthető. A Predel magas bércei táján napokig tombolt vihar, vészteljes felhői csupán helyet cseréltek, és már Nagyszeben feje fölött kezdének csoportosulni. Mihelyt ugyanis az osztrák hadtest beérkezése bizonyossá vált, Lüders azonnal parancsot küldött Engelhard tábornoknak, hogy a 8 lovas és 4 kozák század, továbbá 20 lövegből álló sereg elővédjével Vledényből ismét Sárkányra, onnan pedig július 13-án Fogarasig nyomuljon előre. Utóbb említett várost Móricz honvéd alezredes tartotta megszállva 500 honvéddel és 4 ágyúval, aki előcsapatjait egészen Mondráig tolta volt előre. Engelhard az elrendelt támadó előnyomulást már július 13-án kora hajnalban kezdette meg, s míg ő hadának zömével az országúton haladt előre, a Fogarasnál jelentett ellenség mindkét oldalról való megkerülése céljából egy dzsidás ezredet 4 ágyúval, a halmágyi gázló felhasználásával az Olt jobb partjára rendelt át. Kozákjainak pedig parancsot adott, hogy Fogaras délről megkerülve Szombatfalvánál az ellenség hátába kerülni iparkodjanak. Engelhard elővédje korán reggel ért Mondra elé, honnan Móricz előcsapatjai sietve Fogarasra húzódtak vissza. Itt Móricz egy ideig ellenállott ugyan, de azután lassan Segesvár felé kezdett hátrálni. Csak hogy itt a Halmágyon átirányított ellenséges osztop útját állja, s így a szebeni útra fordult vissza hadával. Ám de itt Betlennél ismét a kozákok állják el az utat, míg Fogaras felől Engelhárt elővédje van már közeledőben. Így körülmények között Moritz az Olton át akar hadával elmenekülni, mely kísérlete azonban balul ütött ki, miután az orosz lovasság által utolért magyar hadnak mintegy 100 000 embere felkoncoltatott, mire a többi a parancsnokkal együtt megadja magát. Ezzel szemben Engelhárt mindössze 5 halottat és 12 sebesültet vesztett. Idáig az idézet a fogarasi csatáról. A fogarasi birtok 1874-ben a magyar állam tulajdonába került. A várat továbbra is kaszárnyaként használták, így például 1892-ben Szádecki Lajos azt írja a várról, hogy a dicső emlékű erdélyi fejedelmeke nagy időket látott Ódon palotája most kaszárnya, s Bethlen Gábor palotájának címeres ajtaja felett e felírás hirdeti a nagy változást és a modern rendeltetést, Mannschaftszimmer 14 Betten, tehát legénységi szoba, 14 ágy. Míg Rákóczi György 1640-es dátumú kápolnája ajtaja felett ez olvasható, K&K Militär Schloss Kapelle, tehát császári és királyi katonai kastélykápolna. Érdemes megemlíteni még azért ebből a korból, tehát a 19. század második feléből Fogaras városával kapcsolatos, egyáltalán Fogaras földdel kapcsolatosan, hogy közigazgatási reformnak köszönhetően létrejön Fogaras vármegye. Tehát a középkori Fogarasföld megszűnik létezni, és létrejön Fogaras vármegye, amelynek az élén főispánok vannak, az első főispán különben egy Szent Iványi Gyula nevezetű politikus, majd őt követi Horváth Mihály, de az, akiről talán több szót kellene ejteni, az Bausnern Guido, akinek a neve teljes mértékben feledésben merült, és aki egy szász származású politikus volt, de aki szerepet vállalt a magyar politikába is. Somogyi Zsigmond Magyarország főispánjai művében, 1903-as művében a következőképpen mutatja be Bausnern Guidónak a tevékenységét. Főispánnak Bausnern Guido neveztetett ki 1891. július 7-től. Egy hosszú és áldásos tevékenységben kimagasló életpályát jelent a név, mely előtt, mint a valódi érdem oszlopa előtt meg kell állapodnunk. A magyar állameszme zászlóvívője és előharcosa széles politikai látkörrel, mélyreható tudás és ítélettel. Az eszmekör, melyben Bismarckkal a német birodalmi nagykancellárral levelezéseit folytatta, oly tanulmány és munkásság kritériuma, mely már maga így tudományos életet ölel fel. A Dunántúl szülte nagy tudományú férfiút, Komárom 1839-ben. Nemes család sarjadék, akinek atya József Komáromban volt százados, ki később ugyancsak itt, mint nyugalmazott ezredes hunyt el 1872-ben. Bausnern Guido a középiskolákat Nagyszebenben végezte el, oly értelemmel s kitűnő tudással, hogy tanárai azt jegyezték meg, felesleges vizsgáznia. Atyát akarta követni, és 1856-ban mind ulános tiszt lépett a hadseregbe, hol 4 évet töltött el. De Bausnern lelke a tudomány színterére vágyott, ha valami titkos sejtelem sugta volna, hogy neki missziót kell teljesítenie. Kilépni az élet színpadára, kifejteni eszméit, hogy azokat a haza és a közjavára értékesít. Beiratkozott a Nagyszebeni Jogakadémiára, hol minden idejét könyveinek áldozván kitűnő eredménnyel tette le vizsgáit. Lelke kezdett kibontakozni, és egyszerre feltűnt a publicisztika terén, mely akkor még nagyon áldatlan, tövises tér vala. Politikai cikkei nagy feltűnést keltettek, és az ország figyelme a fiatal író felé fordult. De mint egyik jeles cikkét a másik követi, újjá szervezik a magyar honvédséget, és Bausnert 1869-ben már a honvédség kötelékében látjuk, ki mint lovastiszt magát csak hamar reaktiváltatta, így akart hazájának szolgálni. Így akart a magyar állameszme harcosává lenni. De Bausnerben karddal az oldalán sem pihentek a politikai eszméi. Az ő lelke a mély fejtegetések forrása volt, minek kimerítéséhez nem kard, hanem toll vala szükséges. Politikai tudását, nyílt érzelmeit, férfias megnyilatkozását, az egyenruha csillogása el nem takarta, mint katona is politizált. Kitört belőle a politika és az erő. Ez volt az oka, hogy katonai pályáját 1871-ben végképpen elhagyja, s visszatért tudományos lelke régi szerelméhez. Nem soká járt jegyben, mert azon 1871 évben megválasztotta a Nagy Ágotai kerület országgyűlési képviselőjévé. Mint az erdélyi szászok közt a magyar állameszme és a magyar nemzeti érdekek leghatározottabb és legbuzgóbb híve és védője tűnt fel a házban, aki felé nagy reménnyel tekintett a kormány bizalma. Feltűnő szorgalmas és fáradhatatlan tagja volt a parlamentnek, úgyhogy midőn 1872-ben a választásnál kisebbségben maradt, hiánya érezhető volt. 1874-ben azonban ismét megválasztatott, és ez idő óta 1891-ben bekövetkezett kinevesztetéséig folyton tagja maradt a háznak. Ezen hosszú 20 esztendő alatt Bausnert mindenki, mint a munka fáradhatatlan bajnokát ismerte. cikkei nagy tudásáról tanúskodó beszédei tanulmányok tárgyát képezte. 1579-ben a delegációnak is tagjává lett, mint az Ausztria-Magyarország és Németország szövetségének egyik legbuzgóbb előharcosa tűnt fel. 1880-ban a delegációban ő hozta először szóba két állam közti gazdasági uniót, melynek érdekében folytatta Bismarck herceggel azon nevezetes levelezést, mely őt a nemzet kiváló egyénei közé emelte. 1890-ben Deutschland und Österreich-Ungarn cím alatt ki is adta nagy munkáját azon ritka működéséről, melyet 1868-tól fogva részint mint publicista, részint mint országos képviselő és mint a magyar delegáció tagja kifejtett. Úgy ismerték Bausteint az egész országban, mint a munka olyan kiváló emberét, aki egész tevékenységével a közülnek szolgált, és aki a hivatottak közül a leghivatottabbnak látszott arra, hogy a közügyek szolgálatában nemes példát adjon mindenkinek. Így széleskörű munkásságában neveztetett ki Fogaras vármegye főispánjává, mely kinevezést a közügyek iránt való igaz szeretetével érdemelte ki. Bausztein, mint Fogaras vármegye főispánja, zászlójára pontos, becsületes és igazságos közigazgatást írta. De ezen kívül magyar állameszme és a magyar nemzeti érdekeknek, és majdnem tisztán olá lakosságú vármegyében való terjesztését tűzte ki célul, melynek elérésére szeretettel, de ahol kell, eréllyel is törekszik, s miképpen törekedett, áldásos működése igazolja. Az MK-nek 1885-ben történt alapítása óta alapítótagja, és ezen egyesület etnikai jelentőségéről az MK Fogaras vármegyei választmányának 1892. december 27-én tartott közgyűlésén, mint annak elnöke, oly megnyitó beszédet tartott, mert az egész országban feltűnést keltett, és az összes hazafias körökben általános helyesléssel találkozott. Bausner Guidóban a vármegye oly elévülhetetlen érdemű férfiút bír, ki nem csak a közbizalom letéteményese, hanem a magyar nemzeti eszmének, a közgazdasági, valamint a kulturális haladásnak lelkes és buzgó harcosa, írta ezt Somogyi Zsigmond 1903-ban Bausnerről. Kétségkívül Bausnernek nem volt egy egyszerű dolga Fogaras vármegyében, de 1891-es kinevezését követően egészen 1907-ig tartotta meg főispáni posztját. És még hat fűzzem hozzá még ez a kérdés, azért a 19. század végénél, 20. század elejénél vagyunk, ha bár nem a Fogarasi vár történetéhez kapcsolódik, azért mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a város képviselője volt, országgyűlési képviselője volt 1892 és 1910 között maga Mikszáth Kálmán. Őt már a múlt héten is említettük, két elbeszélését is felolvastuk, amelyet Fogarasról írt, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a várral szembeni ugye gimnáziumban tanított néhány éven keresztül 1908 és 1911 között nem más, mint Babits Mihály.
Történész úr, a Fogarasi várnak a 20. században igencsak sötét szerep jutott.
Alapvetően a 20. századot a vár mint kaszárnya kezdi, és ezt a szerepét meg is tartja a század közepéig. 1948-ban változik ez a szerep, 1948-ban az új kommunista hatóságok börtönt kezdenek működtetni a várban. Tény és való, hogy nem először a vár történetében, de ettől a pillanattól kezdve kizárólag csak börtönről beszélünk. Ugye a kommunista Románia egyik legborzalmasabb helyének számított Fogaras 1948 és 1960 között. Ameddig 1948-ban egy idézőjelben hétköznapi börtönről beszélünk, 1950 megváltozik ez a helyzet, ugyanis ettől a pillanattól kezdve már politikai foglyok kerülnek a börtönben. Elsősorban főleg a régi királyi rendőrség és a politikai rendőrség, tehát a régi szigurancának az emberei kerülnek ide börtönbe. A román történészek úgy tartják, hogy körülbelül 165 politikai fogoly halt meg a falai között 1950 és 1960 között. 1960 után kezdik kulturális célokra használni, ugyanis régészeti ásatások kezdődnek, ugye említettük is az 1967-est, illetve majd később 1977-es régészeti feltárások, illetve restaurálási munkálatok, amelyeket nem igazán fejeztek be akkor, de hát a lényeg az, hogy 1960-as évekkel kezdődően, ha nem tudok, akkor 1968-al kezdődően kulturális célokat szolgál a vár.
És mi történik ma a várral?
Továbbra is folytatódik a múzeumi tevékenység, ugye ma a Valér Literát Múzeum működik benne. Valér Literát, aki 1923-ban hozta létre helytörténeti gyűjteményét, és hát végül is ezt aztán később beolvasztották a Fogarasi Múzeumba. Az elmúlt években a vár megújult, és folyamatosan megújul. A múzeum továbbra is működik az épületben, három nagyobb gyűjteménnyel rendelkezik, az egyik az Fogarasnak a történetével kapcsolatos, tehát Fogaras föld történetét foglalja magába, a másik a környék etnográfiáját mutatja be, illetve természetesen van egy művészeti kiállítás is.
A Várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Ma a Fogarasi vár 17. századdal kezdődő történetével foglalkoztunk, elsősorban a Bethlen Gábor és első Rákóczi György által kezdeményezett építkezéseket mutattuk be, és kihangsúlyoztuk azt, hogy a 17. században Fogaras a fejedelemasszonyok birtoka, tehát Brandenburgi Katalin, majd később Lóránffy Zsuzsanna és végül is Bornemissza Anna. Független attól, hogy ez egy női birtok, hogy így fogalmazunk, tehát fejedelemasszonyok birtoka, attól még az erdélyi fejedelemség egyik fontos politikai központjáról van szó, főleg, hogyha első Apafi Mihályra gondolunk, aki az udvarát itt tartotta Fogarason. Fogaras természetesen fontos politikai eseményeknek a helyszíne is volt, több országgyűlést tartottak itt a fejedelemség idején, illetve később is. A 18. századdal kezdődően a Fogarasi birtok a Szász Egyetem, illetve azelőtt még a görögkatolikus püspökségnek a tulajdona is volt, a vár azonban ettől a pillanattól kezdve kaszárnyaként működik, egészen a 20. századig. Sajnos a legsötétebb korszak a vár történetében 1948 és 1960 között, amikor kommunista börtönként működik, majd az 1960-as évekkel kezdődően múzeum működik a falai között, és ezt a célt szolgálja napjainkban is.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.